Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter megismételte, mintegy 400 000 gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely mintegy 400 ezer gyermeket érinthet tehát. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják majd meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100 ezer forintos támogatást a miniszterelnök, de így csak mintegy 400 ezre jutnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely az ügynökakták feltárását segíti. A miniszterelnökség megismételte, közzéteszik az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatait az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén. Áder János volt köztársasági elnök közpénznyelő alapítványa eddig 18 milliárd 300 millió forintot kapott, fogalmazott a miniszterelnök. Ebből luxusvillát vettek és haverokat fizettek, tette hozzá Magyar Péter. Ennek a pénznek a töredékét kapja működésre a 10 nemzeti parkunk évente, írt a Facebook oldalán a kormányfő. Áder János korábban arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az ő törvénysértéssel vádoló kijelentése miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson újat, de ez nem történt meg. A második legmelegebb hónap volt az idei június az extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami 2,7 fokkal meghaladja az 1991 és 2020 közötti átlagot. Az Alföld középső tájain nagyobb területen ugyanakkor a legmelegebb volt 1901 óta 23,5 fokos középhőmérséklettel. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmányhelyet látnak el, árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótából álló egységcsomagokkal, egyenként 120 000 forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítését. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkortnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkugyár fóliagyártásra vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés utáni távozása szólította fel a céget. Az Európai Bizottság új közös európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítsék az uniós országokat. A javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak, drónok és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és tengerfenék védelmére, lég- és rakétavédelemre, valamint a biztonság megerősítésére az Európai Unió keleti szárnyán. Az ukrán elnök megerősítette, hogy éjjel csapásokat mértek Oroszország leningrádi területére. Ukrajna védelmi erői csapást mértek a szentpétervári kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont, emelte ki Volodymyr Zelenszkij. A lengyel miniszterelnök szerint a következő hónapok kritikusak lehetnek az Oroszország felől érkező fenyegetés szempontjából, ezért Varsó több lehetséges forgatókönyvre is felkészül. Donald Tusk azt követően nyilatkozott, hogy sajtóértesülések szerint az amerikai hírszerzés figyelmeztette Lengyelországot. Moszkva fegyveres provokációt tervezhet, hogy próbára tegye a NATO elszántságát. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Áttérünk, beszéltünk a kevés vízről, beszéltünk a sok vízről, most egy pár percet szánunk a szennyezett víz kérdésére, és ennek egyetlen egy vetületét veszük csak ki, nem beszélek a mezőgazdasági vízszennyezésről, az ipari szennyezésről, a kommunális szennyezésről, ezekről mind lehetne beszélni. Egyetlen dologról beszélek, most csak a PET palackokról beszélek. És az a kérdés, hogy melyik globális cég, multicég szennyezi a legtöbb PET palackkal az óceánokat? Hát a többség láthatóan, méghozzá túlnyomó többség. Most vagy hallották már ezt az előadást, vagy máshol találkoztak ezzel az információval, vagy nem nagyon szeretik a Coca-Colát. Ez a három lehetőség van. Igen, de a Coca-Cola valóban nagyjából az egyharmada. Egy harmadáért felel egyébként a szennyezésnek a Coca-Cola. Ezen a képen egy picit még álljunk meg. Ugye ezt most nem, ez csak egy ilyen váltókép tulajdonképpen, ugye, hogy a sok víz, kevés víz, sok víz és a szennyezett víz drámáját bemutassuk, de hogyha itt látunk egy fiúcskát, nagyjából a jelenlévő fiatalokkal egykorú, egy csónak szélén ül, és mit csinál? A folyó tetején úszó műanyag szemétből szedi ki a még hasznosítható, valamilyen módon értékesíthető hulladékot. Ez a folyó, ez Indonéziában van, úgy hívják, hogy Kitanun folyó, 600 km hosszú, és a folyó teljes hosszában és teljes szélességében ezt mutatja, amit itt látnak. Faltól falig, pontosabban parttól partig műanyag szemét van a víz tetején. Elég riasztó, nem? És hogy a műanyag szennyezés és a PET palack, Coca-Cola, oké, az ő felelőssége persze, hogy legyártja. Azt szokták mondani, hogy nagyon egyszerű ezeket a PET palackokat legyártani. 5 másodperc alatt legyártjuk, nagyjából 5 perc az, amíg használatban, forgalomban van, és 500 évre taksálják, senki nem tudja pontosan, hiszen 500 évre még nem volt műanyag, 500 évre taksálják a tudósok, hogy ennyi idő alatt fog majd lebomlani. Ugye említettem a legelején, amikor az első ábra volt, és demográfiáról beszéltünk, hogy energiafogyasztás, vízfogyasztás hogyan változott, és mondtam, hogy az egyéb fogyasztásról is hozok majd egy példát, hát ez a műanyag. Amikor én gyerek voltam, a műanyag tulajdonképpen még nem volt az életünknek a része. Valamikor 69-ben gyártják le az első tejzacskókat, ha úgy tetszik, tehát a műanyag akkor lép be az életünkbe. 69-ben 2 millió tonna műanyagot gyártanak szerte a világon. Most 400 millió tonna. 400 millió. Ennek a 200-szorosa. Most ennek a műanyagnak, hiszen különféle műanyagok, ennek a műanyagnak egy jelentős részét nem hasznosítjuk újra, kidobjuk. Árokpartra, vízpartra, folyó besodorja a tengerbe, óceánba áramlatok szépen összehordják, és akkor ilyen hatalmas hulladék szigetek keletkeznek az óceánokon. Ez, amit látunk, ez a látható, majd mindjárt mutatok olyat is, amit nem látunk. És egy holland fiatalember gondolt egy merészet, és azt mondta, hogy ez mégis tarthatatlan és tűrhetetlen, hogy ez így folytatódjon, és tervezett egy hajót, pontosabban egy meglévő hajóra tervezett egy gépsort, hogy a víz felszínén úszó műanyag szemetet lehalássza. No, ezt a folyamatot fogjuk most látni ezen a kis videón, amikor ez a hajó a zsákmányát kiüríti. Nézzük meg ezt a kis videót. De a zsákmány egy része már ott volt korábban összegyűjtve, de itt most ez a nagy fogás. Hát ugye van itt minden, anélkül, hogy egyesével égbennénk, azt biztosan tudjuk, hogy ami itt kipotyog ebből a hálóból, a labdától kezdve a gyerekfürdő kádon keresztül, bármi, aminnen kipotyog, azt valamikor valaki megvette. Rövid ideig használta, majd utána eldobta, méghozzá nem olyan helyre, nem a kukába, nem a szelektívbe, hanem olyan helyre, ahonnan egyébként a tengerbe került. Tehát az egy dolog, hogy a Coca-Cola műanyag palackokat gyárt, de azért a mi felelősségünket se tüntessük el, mert mégiscsak azok, akik ezeket a műanyag különböző kütyüket kihajították tengerbe, folyóba, azok felelnek azért, hogy ez a hajó egy ilyen rakománnyal térhet majd vissza a kikötőbe. Na de ez a dolognak csak az egyik része, mert ez amit látunk. A műanyag szemétnek egy másik része pedig lebeg, itt van. Ugye mennyivel jobb úgy búvárkodni, hogy korallokat nézzünk és halakat, és nem pedig lebegő szemetet, műanyag szemetet. És még mindig nincs vége a történetnek, mert egy részét pedig már nem is látjuk, ez az úgynevezett mikroműanyag. Erről mostanában elég sokat lehet olvasni, hogy a mikroműanyag az milyen veszélyt jelent az élővilágra, és különösen ránk emberekre nézve. És ez a mikroműanyag most már az összes kutatás ezt mutatja, a legfrissebb kutatások ezt mutatják, hogy minden, a tápláléklánc minden pontján beépült a halak szervezetébe, beépült a különböző tengeri egyéb élőlények szervezetébe, és bizony megjelent az emberi szervezetben is. Nagyon elején vannak azok a kutatások, amik azt keresik, arra keresik a választ, hogy na és akkor mi történik ezzel a műanyaggal, ami a szervezetünkbe került, ezzel a mikroműanyaggal. Mostani tudásunk szerint 90%-a kiürül, de 10%-a fölhalmozódik. És akkor az a kérdés, hogy hol halmozódik föl? Májban, vesében, agyban, tüdőben, itt is, ott is. Tehát amikor a műanyag szennyezésről beszélünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy ez egy ilyen ezoterikus kérdés, hanem arról beszélünk, hogy a saját életfeltételeinket, a saját jövőbeni életünket, annak a lehetőségeit roncsoljuk azzal, amikor például a műanyagot ilyen módon környezetbe juttatjuk, és hagyjuk, hogy ilyen kis mikroműanyag formájában aztán minket szennyezzen, és a többi élőlényt is szennyezzen. Tehát ez egy elég súlyos probléma, amivel egyébként a jelenleg a mostani fiatal generációnak azt gondolom, a jövőben elég sokat kell majd foglalkoznia. Következő kérdés. Most már az ötödiknél vagyunk, tehát a vége felé járunk a prezentációnak, és egy kicsit föl is gyorsítom a dolgot. Hogy a Magyarország földterületének hány százaléka áll mezőgazdasági hasznosítás alatt? Ugye mondtam az elején, hogy a víz, klíma és mezőgazdaság, tehát a mezőgazdaság témáját is hozzuk ide, hiszen ha kevés a víz, azt elsősorban a mezőgazdaság érzi meg, és nagyon gyorsan érzik a gazdák a víznek a hiányát, és elég komoly veszteségeket jelenthet ez. Ugye visszautalnék, amíg keresik a helyes választ, visszautalnék arra, ugye beszéltünk a folyószabályozásról, idézzék fel a Pocsolya térképet, amit néhány perccel ezelőtt mutattam, és a folyószabályozásnak a következményeiről, amiről elmondtam, hogy egy részben süllyed a meder, gyorsul a vízfolyás, csökken a talajvízszint is. Ez azért érdekes, mert hogyha eltalálták volna a helyes megoldást, mint ahogy nem találták el, a többsége nem találta el, a helyes megoldás az 54%, akkor lehet látni, hogy miután az 54% a magyarországi területnek a mezőgazdasági művelés alatt áll, ezért ha onnan nézem, hogy kevesebb a csapadék, ha onnan nézem, hogy szélsőséges a csapadék megosztása térben és időben, ha onnan nézem, hogy csökken a talajvízszintnek a mértéke, ez mind-mind rontja a mezőgazdasági művelésnek, a növénytermesztésnek és részben az állattenyésztésnek is a feltételeit. Van-e megoldás? Alapvetően ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy ha a megoldásban gondolkodunk, és én mindig azt mondom, hogy ne csak a problémát lássuk, hanem keressük is a megoldást, és akkor vagyok elégedett, hogyha olyan emberekkel találkozom, akik nem csak sóhajtoznak, hanem tényleg a megoldásokra is mutatnak esetleg néhány jó példát. Most mondok én néhányat. Művelési mód változtatása. Tehát ma Magyarországon lényegében túlműveljük, mondják ezt a szakemberek, túlműveljük, menjünk vissza az előző képre, túlműveljük a földeket, tehát olyanok lesznek, mint egy homokozó. Túl sokszor járják meg a gépek. Fölösleges egyébként ilyen szerkezetűvé alakítani a talajt, ráadásul a nagy nehéz mezőgazdasági gépek tömörítik is a talajt, elveszíti a szemcsés szerkezetét, nehezebben levegőzik, nehezebben tartja meg a vizet. Tehát szemléletváltásra van szükség a gazdáknál, és művelési módváltásra van szükség a gazdáknál. Technológiát is kell váltani, ez egészen nyilvánvaló. Kevesebb kemikáliára lesz szükség, hiszen a sok kemikália például roncsolja a biodiverzitását a talajnak, többek között például kevesebb giliszta van, miközben egyébként a giliszta alapvető fontosságú ahhoz, hogy jó minőségű humusz képződjön. Testsúlyával megegyező mennyiségű humuszt állít elő egyébként naponta, azt ne feledjük el. Tehát a legfontosabb talajmérnök a giliszta. Még akkor is, hogyha sokan nem tartják egy kedves állatnak, nem is az, de rendkívül hasznos. Egy területek egy részét újra vizenyősíteni kell, erre majd mindjárt lesz néhány kép, és változtatni kell egyébként a monokulturális termesztési gyakorlaton is. Tehát szemléletváltás, talajjavítás, növény nemesítés, ezt Martonvásáron csinálják, de azért jó, hogyha tudják, hogy 15-20 év kell egy új növénynek a nemesítéséhez. Tehát nem úgy van, hogy ma eldöntöttem, hogy egy szárazságtűrőbb kukoricafajtát nemesítek, és holnap már az a magaz rendelkezésem rá, ez 15-20 év. És elő kell vennünk régi fajtákat a génbankból. Tápió szelén van egy ilyen génbankunk, ahol nagyon sok szárazságtűrő, igaz, hogy nem olyan nagy hozamú, de mégiscsak jól nemesíthető, illetve jól termeszthető növénnyel rendelkezünk. Ezekből a génbankokból elő kell venni a következő években a régi fajtákat, és valószínűleg azokat, vagy legalábbis az ország egy részén azokat kell majd termeszteni, és van, ahol pedig teljesen művelési ágat kell változtatni, az ország egy részén például a kukorica termesztése teljesen el fog lehetetlenülni. Sokan mondják, hogy legyen helyette cirok, rendben van, legyen helyette cirok, de a ciroknak viszont akkor piacot kell találni. Ha nincsen piac, akkor nem tudnak helyett, kukorica helyett cirokot termeszteni. Sokan mondják, hogy az öntözés a megoldás, igen, hogyha van elegendő vízünk, de azért jó, hogyha tudják, minden szakember abban egyetért, hogy Magyarország mezőgazdasági területének maximum 10%-a tehető öntözhetővé. Ennek különböző okai, költségvetési, földrajzi és egyéb okai is vannak. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ha kiépítjük, hogy kiépíthető lesz, nem lesz kiépíthető. Egyrészt ne gondoljuk azt, hogy lesz annyi vízünk, hogy az ország minden szántóföldjét öntözni tudjuk, és ne gondoljuk azt, hogy ez technikailag és pénzügyileg is lehetséges lesz. Nem lesz. Jó esetben a 10%-át fogjuk öntözni, ma még itt sem tartunk sajnos. Utolsó kérdéshez érkeztünk, hatodik kérdés. Ugye az előbb mondtam azt, hogy nagyjából az elmúlt években, hogyha összeadnánk a csapadék hiányt, akkor egy évnyi csapadék hiányzik a talajból. Most másként tesszük fel ezt a kérdést, hogy ez hány Balatonnak felel meg? Maguk elé képzelik a Balaton, feltételezem, hogy mindenki volt a Balatonon, de legalábbis képet biztos látott róla. Elég nagy vízterület. Mennyi Balaton? Hány Balatonnyi víz hiányzik tulajdonképpen most a talajból? Nem is kell megvárnunk nagyon, hogy eljussunk 160-ig, mert a jó válaszok ezúttal is bőven-bőven többségben vannak. Bizony 4,5 Balaton. Azért mégiscsak egy jelentős mennyiség, az igaz? És akkor nézzünk mert ugye azt mondtam, hogy én szeretek mindig a megoldásokról is beszélni. Korábban már utaltam rá, hogy a vizes szakmában egy szemléletváltás történt az elmúlt években, és elindult egy új program, amit úgy hívnak, hogy vizet a tájba program. Azaz, amikor van vízünk, vagy fölös vízünk van, lehet ez belvíz, vagy árvíz, vagy csapadékvíz, azt megtartani. Nem elvezetni az országból, hanem megtartani, holtágakba tárolni, korábbi szikes tavakat föltölteni, a korábbi vizenyős területeket, rét, láp, legelő, ezeket újra vizenyősíteni, tehát visszaalakítani, visszaadni a természetnek. Erre látunk most itt egy rövid kis videót, egy példát, hogy ez hogy néz ki. Itt látjuk azt a területet, ami teljesen száraz. Aztán látjuk majd, amikor elkezdik vízzel borítani. Tehát ez néhány év alatt tulajdonképpen megoldható. Ennek több szempontból van jelentősége. Egyrészt, hogyha itt tárolom a vizet, akkor nyilván a szivárgás következtében a talajvízszint csökkenését valamilyen módon tudom akadályozni. Egy. Kettő, van helyi páraképződés, ami egyébként a nehéz napokon a növényeknek a túlélési esélyét javítja, és lehet helyi csapadékképződés is, ami pedig végképp hozzájárulhat ahhoz, hogy a nehezebb napokat, aszályosabb napokat a növények túléljék. Elindultak olyan programok, ez a felső Tiszát mutatja. Azért érdekes ez, mert ez nem egy óriási terület, ez egy, mondjuk egy járásnyi terület. De ha megnézik ezeket a kis sárga pöttyöket, akkor azt látják, hogy a területi víz visszatartásra 92 műtárgyat kell építeni. Csak ezen a kis területen. Ezt csak azért hoztam ide, hogy a nagyságrendjét lássák annak, hogy amikor a szemléletváltás megtörténik, az kevés, mert utána még nagyon sok pénzre, nagyon sok műszaki tudásra van szükség ahhoz, hogy a szándék megvalósítható legyen. 92 műtárgyat kell építeni. És akkor ott ezekkel a rekesztésekkel, átemelésekkel, időszakos tárolásokkal tudják javítani, meg tudják azt oldani, hogy sok millió köbméter tartsanak vissza és jutassanak vissza a talajba. Ennél egy sokkal nagyobb program, ami szintén elindult, ez a homokhátság vízpótlása. Ez 4 ütemben történik, pontosabban a homokhátságot 4 részre osztották, ebből 2 az, ami ennek a projektje, az hamarosan indulni fog. Most már mindenféle közbeszerzési eljárásokon túl vagyunk. Ez egy kehokos pályázat, ezt uniós forrásból majd részben finanszírozzák. Részben a Dunából, leegyszerűsítem, tehát részben a Dunából, részben pedig a Tiszából, egyik területen így, másik területen úgy, vízátemeléssel, és utána pedig gravitációs módon történik meg a térségbe a megfelelő mennyiségű víznek a juttatása, és itt is lesznek olyan területek, régi holtágak, tómedrek, amik kiszáradtak egyébként, vagy nagyon kevés víz van bennük, amiket újra föltöltenek. Hát azért jó pár évnek el kell tenni. A 24-ben, amikor bejelentette az a kormány, a korábbi kormány bejelentette ennek a programnak az indulását, akkor majdnem 1700 milliárd forintra taksálták csak a homokhátság vízpótlásának a költségét. Ez nyilván évről évre nőni fog, nem csak az infláció mértékével, annyival mindenképpen. Tehát ez egy 2000-2500 milliárdos program lesz a végén, és jó néhány évnek el kell tennie, mire ennek a jótékony hatásait majd élvezni tudják az ott élők. Majd Melindát kérem, hogy majd a kérdések között keressük meg azt a, mert ha már megoldásokról beszélek, meg jó ügyekről, akkor a Mura-Dráva, tehát a jó, azt a képsort azt keressük meg, mert szívesen megmutatnám a jelenlévőknek, hogy van, ami már megvalósult, tehát ez még nem valósult meg, tehát ez elkezdődött, tehát ez a Felső-Tiszai az szintén, és a Dráva projektet azt megmutatnám, mert az ott két program is befejeződött. Egyik az Ősdráva program, az befejeződött 3-4 évvel ezelőtt, és van a másik, amiről majd mutatnék képeket, hogy lássák, hogy azért nem csak a problémákról beszélünk és beszéltünk, hanem volt, amikor eljutottunk a cselekvésig is. No, zárszó. Darwint hoztuk ide, máshol emlékezhetnek rá, más miatt, egész fontosan. De nagyon fontos az ő mondata, amit ő ugye az evolúció kapcsán mondott, de igaz különösen ránk, emberekre is. A túlélés nem a legerősebb és nem is a legintelligensebb falnak adatik meg, hanem annak, amelyik leginkább képes alkalmazkodni a változásokhoz. Tehát a kulcsszó, a következő évek kulcsszava, a már tudományban, szakmában, politikusok körében is az alkalmazkodás, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni. Nem tudjuk ezt a helyzetet, ami kialakult, megváltoztatni. Nem tudjuk a klímaváltozást megakadályozni. Nem, ezeket nem tudjuk megcsinálni, reménytelen, ez elképzelhetetlen. A föld felszíni hőmérséklete emelkedni fog, meg azok a problémák, amikről beszéltem, azok javarészt itt maradnak. Ezek hosszú folyamatok. De az alkalmazkodás tehát elkerülhetetlen. Erre mondtam néhány példát korábban, akár a mezőgazdaság, akár a vízgazdálkodás szempontjából. És hogy miért? Miért is szerencsés? Miért is kívánatos? Miért is üdvös, hogy ez így legyen? Meg miért szoktam én ilyen előadásokat vállalni? Jobbulást. Miért szoktam ilyen előadásokat vállalni az ország különböző pontjain? Mert alapvetően én azt szeretném, és remélem, hogy ebben nagy egyetértésre jutunk, hogy a következő generáció, a teremben ülő fiatalok, majd amikor családot alapítanak az ő gyerekeik, és még az ő unokáik is, egy olyan Magyarországot lássanak, egy olyan Magyarországon éljenek, Kárpát-medencei képek is lesznek, tehát Magyarországon határokon túli képek is lesznek, mint amiket a következő fotókon láthatnak. Ezekkel a képekkel köszönöm a figyelmet.
Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban folytattuk az Edelényi Szent János Görög Katolikus Gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szent Kúton az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenléte a világban, Szent Péter és Pál főapostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha külön veszük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
Érdekes helyzet alakult ki én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítás technika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha a azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond múlandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra. Ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.
A Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium diákjai sikeresen teljesítették a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából megvalósult Tehetséges Életre Nevelünk című projektet. Az informatika szakos tanulók a tanév során saját podcast sorozatot indítottak, amelyben sikeres, egykori fájis diákokat interjúvoltak meg a karrierútjukról. A fiatalok professzionális workshopokon sajátították el a kérdezés technikát és a kritikus gondolkodást, majd a gyakorlatban az Egri Szent István Rádió stúdiójában és a debreceni Bűvösvölgyben is kipróbálták magukat. A hazai és a felvidéki utazásokkal, családi nappal, valamint az általános iskolásoknak szóló észpörgető programmal színesített projekt végére 6 egyedi adás és egy látványos bemutatófilm is készült a pályázatnak köszönhetően. A részletekről Kondás Miklós, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
A Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium a Nemzeti Tehetségpont programmal kapcsolatosan nyert el egy pályázatot. Ennek a lényege, hogy komplex, élményszerű tehetséggondozást valósít meg az iskolai életünkben, színesebbé, szebbé, tartalmasabbá teszi a iskolában a gyerekek hétköznapjait. Sok-sok programot valósítottunk meg ennek keretében, és ezzel igyekszünk ténylegesen élményszerűvé tenni a gyerekek hétköznapjait. Ez a program, ami a Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnáziumban megvalósult, a Tehetséges Életre Nevelünk címet viseli. Ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg. A támogatás összege 5 millió forint volt.
Milyen programokon vettek részt, és körülbelül hány diákot érintett ez a lehetőség?
Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni. Számos program most a teljesség igénye nélkül egy rövid felsorolást azért, ha szabad. Szülői karrierutak bemutatására került sor, tehát megkerestük azokat a szülőket, akik itt végeztek iskolánkban, és kértük őket számoljanak be arról, hogy hogyan boldogultak az életben. Egy másik program az észpörgető játék, ez egy játékos tehetségfejlesztő program. Itt azért már marketing szempontokat is feszegettünk, mert az általános iskolásokat is bevontuk ebbe a történetbe. Kritikus gondolkodás fejlesztési workshopot is sikerült megvalósítani. Itt Lego foglalkozás is beleillett ebbe a történetbe. Egyetemi közreműködéssel Lego szumó játékot, illetve drónleptetést, programozható drónok használatát tanulhatták meg, vagy nyerhettek betekintést, inkább azt mondom, ennek a lehetőségnek a használatába a gyerekek. Szakmai kirándulás történt a Egerbe, hál' Istennek a Szent István Rádió stúdiójába is sikerült eljutnunk. Volt egy nagyon szép családi napunk, nagyon sok tanúsággal és nagyon sok élménnyel. Több mint 80 szülő volt jelen, ha jól emlékszem, és tényleg egy színes játékokkal teli történet volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a szülők is érdeklődtek, hiszen egy átlagszülő nem ismeri a gyerekének az iskolai környezetét, így pedig ők is belettek vonva egy kicsit ebbe a történetbe. Szakmai kirándulás is volt Tőketerebesre, Szlovákiába, a Kassai Görög Katolikus Fenntartásban működő társiskola felé, ottani szakképzést folytató iskolában jártak a gyerekek. Szakmai kirándulás a debreceni Bűvösvölgybe, médiaértési és oktatóközpontba. Ez is egy színes program volt, és hát volt természetesen projektzáró bemutató az iskolagyűlésen, bemutató filmeket készítettek, podcasteket készítettek, ténylegesen olyan eszközökön, ami a hétköznapi életben azért nincs mindenkinek a környezetében. Hát sok-sok színes program, sok-sok fejlődési lehetőség, sok irányba rá nyitni a figyelmet a korunk technikai és társadalmi megoldásaira. Ez mind ebből a programból támogatható volt.
A gyöngyösi képviselőtestület idén is odaítélte a Gyöngyösváros egészségügyéért kitüntetést azoknak a szakembereknek, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a helyi közösség egészségét. Az egyik díjazott Víg Dániel, a gyöngyösi mentőállomás munkatársa, aki elhivatottságával és példaértékű helytállásával érdemelte ki az elismerést. A kitüntetés jelentőségéről, a mentőszolgálat mindennapjairól és a hivatás szépségeiről a kitüntetettet Fekete Gábor kérdezte.
Tavaly szeptember 1-e volt, 2025, amikor átvetted a mentőállomásnak a vezetését. Gratulálunk a kitüntetéshez.
Köszönöm szépen.
Nem véletlenül adják ezt. Valahogy értesültél erről. Amikor megtudtad, hogy te vagy, és majd most fogod megkapni, mert még nincs a birtokodban, akkor milyen szívvel fogadtad ezt a jó hírt?
Első körben meglepődve fogadtam, így este 8 óra tájt a polgármester úr felhívott telefonon, hogy első körben ő gratuláljon, és amikor hívott, akkor kicsit meglepődtem, hogy ugyan miért kereshet. Örömmel fogadtam, és igen nagy tisztelettel, hogy ezt a kitüntetést nekem szánták, nekem adták végül is.
Az, hogy eljutottál idáig, hogy állomásvezető lentél, ezért is tenni kellett. De mi hozta azt a hivatástudatot, hogy mentősnek menj? Annak idején hány éve csinálod?
Az én pályafutásom 2019. június 1-től indult a mentőszolgálatnál. Akkor úgymond egy évet vártam arra, hogy bekerülhessek a gyöngyösi bajtársi közösségbe, és hát akkor már úgy voltam vele, hogy szinte majdnem, hogy le is tettem volna róla, de egyszer csak felhívott a vezető mentőtiszt, hogy áll-e még az ajánlat, és akkor, hogy van rá lehetőség, hogy tudok csatlakozni. Egy hónapot kellett eltöltenem a OMSZ belső keretein belül egy vizsgával zárult, ez a képzés, és utána kivonulóként megkezdhetem a szolgálatot. Majd utána 2019-től fokozatosan, folyamatosan próbáltam szakmailag fejlődni, így elvégeztem az 54-es gyakorló mentőápolói képzést, majd elvégeztem az 5.0 szakápolói képesítést, majd közben Pécsi Tudományegyetem mentőtiszt karán most már lassan végzek vele, és záróvizsgám van még hátra, és 2023. október 1-ével pedig indult az OMSZ által egységesített orvosi ügyet az országban. Akkor kaptam egy felkérést ennek a vezetésére. Én ezt kicsit húzakodva, de végül is bizalmat fektettek belém, így mondtam, hogy akkor elvállalom, és akkor mind a mai napig is csinálom.
Itt elsoroltál egy kronológiai idővonalat, szépen bejártad a ranglétrát, ahhoz, hogy a tetején legyél. Nem egyszerű biztos a kollégákat koordinálni, de nézzük meg azt, hogyha kiemelkedően azt néznéd, hogy a pályafutásodnak melyek voltak azok a legjelentősebb állomásai, ami tényleg dobott rajtad, vagy meggyőzőbb volt, vagy azt mondta, hogy megerősítette a hivatástudatot, akkor milyen állomásokat jelölnél ki, vagy emelnél ki?
Olyan egy-egy kimondott állomás nincsen, hanem ez folyamatos szakmai bővülést jelent, hiszen idősebbektől nagyon sok mindent tanultam, összevetve azáltal, hogy egyetemre is jártam, így ez mind előrébb itt. És ugye még azt ne felejtsük el, tavaly egy állomásra vezetés csere kapcsán kerültem ott szóba, hiszen szeptember 1-től állomásvezető lettem, ezt önként elvállaltam, hiszen hogyha már úgy is csinálom a gyöngyösi orvosügyeletet, akkor miért ne csinálhatnám ezt is.
Új vezető állt a Magyar Vöröskereszt gyöngyösi területi szervezetének élére, ami új feladatokat és új célokat is jelent. Hogyan lehet még több önkéntest és véradót megszólítani? Milyen kihívások várnak a szervezetre, és hogyan lehet közelebb hozni a fiatalokhoz a Vöröskereszt munkáját? Ezekről hallják Baranyi Ritát, a Magyar Vöröskereszt gyöngyösi területi szervezetének területi munkatársát.
Miskolcról érkeztem, egy cégnél dolgoztam versenyszférából, és ez egy nagy váltás volt számomra. Költözéssel járt ez a változás, majd megláttam a hirdetését a Vörös Keresztnek, a Vörös Kereszt Facebook oldalán, és beadtam a pályázatomat, és sikeresen felvételt nyertem. Nagyon izgatott vagyok, mivel mindig is szerettem szervezni, és nagyon fontos volt számomra korábban is a korábbi cégemnél az önkénteskedés, és ott szerveztem a véradásokat, elég sokat, és ott megdupláztam a donorok számát, amiért én ezüstemlékérem díjat kaptam a Magyar Vörös Kereszttől 2023-ban, és ez nekem nagy büszkeséggel tölt el. Nagyon pozitívan értékelem az elmúlt időszakot. Nagyon sok helyszínen jártam már, és ismerkedem az emberekkel, a helyi közösségekben lévő víradókkal, és nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy folyamatosan, rendszeresen járnak, illetve nagyon sok most az új első víradó, akiket mindig egy kis ajándékkal meglepünk, és nagyon örülnek neki, hogy tudnak segíteni. Én próbálom, és mondom is nekik nagyon sokan, hogyha fotózkodunk, vagy hogyha fotókat készítünk róluk, hogy mennyire fontos az, hogy lássák az ismerőseik, hogy ők is mernek tenni azért, hogy vért tudjanak adni, és hogy ezáltal sokat tudjanak segíteni. Nagy szeretettel várom az üzeneteket a Magyar Vörös Kereszt a Gyöngyösi területi szervezete Facebook oldalon. Hogyha üzenetet írnak nekem, akkor én azokkal válaszolni fogok, egyeztetünk egy időpontot, és akkor utána továbbiakban mehet a dolog. Plakátokat véradásokra, hogyha megyünk településekre, esetleg azokban segítenek, adományokat gyűjteni, azokat kiosztani esetleg, tehát ezeket azonnal lehet velük, és a továbbiakban pedig ezeket megbeszéljük személyesen.
Történelmi emlékhelyé nyilvánítatná a felső vadászi Rákóczi kastélyt a Miskolci Éltetőlélek Alapítvány. Mivel a 16. században épült erődített várkastély viharos múltja ellenére ma is áll. Az épületet 1567-ben Hasszán temesvári pasa csapatai megostromolták és felgyújtották, majd a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott birtokot később a báró Meskó, az 1800-as évek elejétől pedig a gróf Vaj család birtokolta. A kastély a folyamatos bővítések után az 1860-as átépítés során kapta meg a mai napig látható második szintjét és jellegzetes romantikus stílusát. A civil szervezet szerint pedig ez a gazdag történelmi örökség indokolja a hivatalos elismerést. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltetőlélek Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy milyennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évforduló van, születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörökíti, és a településnek is nagyon jót tenne. Gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítő mérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felsővadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok, a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk, a vadászpatak kiöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy azt érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene. Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjunk ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Vannak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jobba, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat. És ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.
Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A Cserépváralja és a Dobirét között ezentúl a piros keresztjelzést kell követni, amely így közvetlenül csatlakozik a Hórvölgyébe vezető, már meglévő piros keresztúthoz. A szakemberek a Bükki Szárhegy térségében is átalakították a hálózatot. Kuriszlán és Szelce puszta között pedig egy érdekes jelzéscserét hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan a Sátoraljaújhelyi Szárhegy környékén is komoly változások léptek életbe. A Sárospatakot Eperjessel összekötő nemzetközi piros sáv útvonala a korábbi aszfaltútról átkerült a Magyar Kálváriára, így ezentúl közvetlenül az összetartozás hídjának bejáratához vezeti a túrázókat. A fejlesztések részleteiről most Makár Rihárdot, a Megyei Szövetség elnökségi tagját hallják.
Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolyak között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a Sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Hórvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy rom jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék rom jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni, és a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánált a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!